Fils et du Saint-Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltárunk első versét énekeljük el. 89. Zsoltárunk első versét, az Úrnak Informát örökké énekel.
Thank you.
Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk János evangélium a 15. részéből, a 9. verstől, a 17. versig így szól hozzánk Isten igéje. Jézus szavai ezek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondhat titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondhat, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam néktek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus, mert kiválasztottál bennünket, hogy a te tanítványaid legyünk ebben a világban. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet, köszönjük szeretetedet. Légy áldott minden jó voltodért. Köszönjük, hogy ezen a héten se vontad meg, jó voltodat tőlünk. Könyörgünk hozzá gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek áldott orvosa. Segítsd fel őket, légy a támaszuk. És így imádkozunk hozzád a gyászolókért. Kérjük, hogy vigasztald meg őket az örökség erejével, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavász bennünket. Bűnbánattal valljuk meg előtted, hogy bár tudjuk, hogy kiválasztottál bennünket, hogy tanítványaid legyünk, de mégsem tudjuk igazán szívünk szerint, hogy miből áll a mi tanítványságunk, ezért kérünk kegyelmedet, most ezzel az Isten tiszteleten is újítsd meg rajtunk. Szólíts meg bennünket ígédből, és akkor, hogy megértsük, hogy miért rendeltél bennünket, milyen gyümölcsöt kell teremnünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a 166. dicséretünket énekeljük el. 166. dicséretünk első versét, és az énekel éneklése után menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre, karamülő gyerekek számára pedig a kivetítés működik a gyülekezeti terepben. Akik hátul állnak, nyugodtan az ének alatt elmerülhetnek. 166. hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk Péter apostol első levele. Második részének az első 15 verséből így szól hozzánk Isten igénye. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá szent papságát, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránk hozzá sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteink annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Két verset emelek ki az igéből, az ötödiket és a tizediket. Így szól ez. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá szent papságát, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Azonosítható-e a mi gyülekezetünk, a mi egyházunk Isten népével? Elmondható-e, hogy a mi gyülekezetünk kiválasztott nemzet, szent papság, megtartásra való nép? Az igaz, és ezt bátran mondhatjuk mindnyájan, hogy Isten népe tagjai vagyunk. Azt viszont nem mondhatjuk a többiekről, hogy ők nem Isten népének a tagjai. Nem mondhatjuk a katolikusokról, nem mondhatjuk az evangélikusokról, vagy a baptistákról, más keresztény felekezetről, hogy ők nem lennének Isten népének a tagjai. Mi is kérjük a mindenható Isten segítségét. Ők is kérjük a mindenható segítségét. Egy Istenhez imádkozunk, ő a mi mennyei atyánk. A második világháborúban történt egy jelenet, egy japán katonát elfogtak, kivégezni vitték, hosszabb utat kellett megtenni a kivégzés helyszínéig. És az a katona, aki fegyverrel kísérte a kivégzésre a japán katonát, hallotta, hogy valamit mormol magában, és észrevette a mormolásnak a ritmusából, hogy a mi atyánkot imádkozza magában. Az a japán katona is keresztény volt. Japánban is vannak keresztények nagy számban. Testvér, ugyanahhoz a Jézus Krisztushoz imádkozik, ugyanannak a Jézus Krisztusnak a nevében imádkozik, mint ő. Isten, ami mennyei atyánk, Jézus Krisztus kiválasztott bennünket, de mi nem birtokolhatjuk őt. Nem mondhatjuk, hogy csak a miénk. Az sem, hogy csak mi számíthatunk rá, vagy jobban számíthatunk rá, mint a többi nép. Számíthatunk a segítségére, de akik hiszünk benne, néptől, őszintől, felekezettől függetlenül egyformán kedvesek vagyunk neki. Azt is tudni kell, hogy mennyei atyánk nem azért választott ki, hogy kivételezzen velünk. Sem a fájdalmaink, sem a szenvedéseink, sem a történelmi múltunk nem hatalmaznak fel bennünket erre. Van az Ószövetség teológiájának egy hatalmas nagy felismerése. Ha a nép nagy többsége ott is hagyja az Urat, akkor is meghagyja az Úr egy kicsi maradékot. És lehet, hogy a nagy fát kivágja, de marad utána egy sarjadék, egy kis hajtás. Az első keresztény gyülekezet pedig azt ismerte fel, hogy ez a kis hajtás, Jézus Krisztus, ez a sarjadék, ez a maradék. És amikor látták Jeruzsálemnek az elpusztulását, a népüknek a szétszóroltatását, akkor azt mondták, hogy de ez a maradék, a Krisztus népe megmarad. És majd egyszer újra nagy fává lesz. Az volt a felismerésük, hogy azért érdemes megmaradni hűségesen az Úr mellett, mert lehet, hogy a többség kivágottatik, de előfordulhat az is, hogy a többséget ezért a kicsi maradékért megtartja az Úr, megkegyelmez nekik, és újra visszafogadja őket. Két dolgot mond el igénk a kiválasztott szent nemzetségről. Az egyik, hogy kiválasztottak vagyunk. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Nem mi választottuk Jézus Krisztust, ő választott ki bennünket, és rendelt arra, hogy gyümölcsöt teremjünk. Leírja a Biblia, hogy mit jelent a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, szívesség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, Szentlélek által való öröm. Kiválasztott bennünket, mi pedig ennek a hatására hívő életet élhetünk, gyümölcsöt teremhetünk, akaratát követhetjük. Található itt az igében egy nehezebb megmagyarázható nyelvtani szerkezet, amelyikről azt mondják az írás magyarázók, hogy arról van szó, hogy nem csak az Ószövetség népe a kiválasztott, hanem az Új Szövetség népe is. Azok is, akik már nem voltak származásilag zsidók, de Jézus Krisztusban hittek. Már nem Izraelbe laktak, hanem valahol a pogány világ egyik városában. Ők is Isten kiválasztott népe. És ezek a kiválasztottak, a Szent Papság tagjai, ugyanúgy közel lehetnek az élő Istenhez, ahogy közel lehettek a jeruzsálemi templomban a papok. És oda vihetjük a mi imádságunkat az Isten elé. Úgy, ahogy az Ószövetségi gyülekezetben a papok oda tehették az áldozatukat az oltára. Nincs szükség közvetítőre. Mindnyájan az imádságunkat elmondhatjuk az élő Istennek. Mindnyájan a kiválasztottak vagyunk. Szent nemzetség, királyi papság, megtartásra való nép, mondja Péter apostol. A második, amit hangsúlyozni kell, hogy Isten népe szent. És ez a szent annyit jelent, hogy Isten szolgálatára rendelkezésünk áll. Egyáltalán nem azt jelenti, hogy jó, mint a többiek. Ezt soha nem is állítottuk magunkról. Ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek. Vergődünk a bűneinkkel, küszködünk a mindennapi bajainkkal, vergődünk a saját hitványságainkkal. A szentségünk csak annyit jelent, hogy Isten rendelkezésére állunk. Hasonló ez ahhoz, mint a templom épülete. Nem jobb, nem szebb, nem értékesebb épület, mint a többi, ugyanolyan kövekből, ugyanolyan malterből, ugyanolyan cserépből áll, egyetlen egy dologban különbözik a többi épülettől, hogy a templomban Isten dicsőítjük. Így vagyunk mi is vele. A szentségünk egyedül abból áll, hogy kiválasztott Isten. Nem vagyunk jobbak, de Isten számára rendelkezésre bocsátjuk magunkat. Elmondható-e, hogy mi Isten szent népe vagyunk? Igen. És ez annyit jelent, hogy kérjük az ő áldását. És igyekezünk igazságosan az ő igéje szerint élni ebben a világban. És mivel látja mi mennyei atyánk a törekvésünket, Jézus Krisztusért kegyelmesen megszentel bennünket. Hogy mondjak erre néhány példát a történelemből. A svájciakról, a hollandokról, az északi népekről elmondható, hogy a földjeik nem jó adottságúak. Nem ragyog rájuk ugyanolyan meleggel bársonyosan a nap, mint a mi földjeinkre. Ezért azokban az országokban, például a búza nem is terem meg. Nincsenek bányáink. A svájci hegyekben sincsenek szép bányák, écbányák, vagy aranybányák. Svájci hegyek az ő kárukra kőből állnak. De mégis, ezekben az országokban sajnálták az ott élő szegény parasztokat, a szegény pásztorokat, és ezért igyekeztek munkát biztosítani nekik. Valaki kitalálta Hollandiában, hogy tulipán kell termeszteni. Annak a virághagymáját el lehet adni, és az ő éghajlatukon is beérik a tulipán. Munkát adott azoknak a szegény embereknek, akik különben a mezőgazdaságból nagyon szegényesen tudtak volna megélni. És ugyanígy Svájc is. Az adottságai az országnak nagyon rosszak. Az országunk egy harmadát olyan hegyek borítják, aminek nem sok gazdasági értéke van. De teljes odaadása az a kicsi nép. Egyrészt megvédte magát a történelmi halálban, másrészt pedig egy igazságos társadalmat teremtett. Nem voltak forradalmak, nem voltak háborúk, és éppen ennek következtében, aki odavitte a pénzét, az biztonságban tudhatta. Évszázadokon keresztül. És ezért vitték oda a környező országok polgárai a pénzüket. És ez alapozta meg Svájcnak is a gazdagságát. létrehoztak egy igazságos társadalmat, gondot viseltek a szegényekről, gondot viseltek az elesettekről, és ennek következtében Isten megáldotta őket. És ugyanezt lehet elmondani az északi népekről is. Így volt az évszázadokon keresztül. Az elmúlt 68-as diáklázadás óta megváltozott az ottani társadalom. Nagyon sokan elhagyták a mindenható Istent. Az ottani keresztények nagyon komolyan imádkoznak a népük azon tagjaiért, akik napjainkban nagyon távol kerültek az élő Istenét, az élő Istentől. Nagyon komolyan imádkoznak azért ez a kis maradék, amelyik ott megmaradt, hogy Isten újítsa meg a népüket, és térjenek vissza az élő Istenhez. Sajnos épp ezeken az országokon nem látszik ma, hogy az őseik milyen hűségesek voltak az élő Istenhez. De a történelmi példa alapján nyugodtan mondhatom, hogy akik komolyan veszik Isten igényét, hallgatják, megtartják, irgalmasan bánnak a rájuk bízott szegényekkel, azok számíthatnak a mindenható áldására. Azt látjuk a Biblia történeteiből, hogy a mindenható Isten népe megmaradt, győzelmet aratott a harcokban. De vajon ezek a harcok mit példáznak a számunkra? Nyilvánvaló, hogy nem azt, hogy nekünk a másik keresztjénnel, vagy a másik emberrel kéne harcolnunk. Hanem a mi harcunk, így mondja a Biblia, a sötétség világbírói ellen van, akik a mennyei magasságban laknak. Tehát az ördöggel szemben van a mi harcunk. Tudni kell, hogy ebben a harcban Jézus Krisztus győzelmet aratott. És mivel ő legyőzte a sátánt, ezért mi is álhatatosak lehetünk, mert egész biztosak lehetünk abban, hogy győzelmet fogunk aratni. Az ős ellenségnek vannak kisebb győzelmei, még a mai világban is. Tapasztaljuk mindnyájan saját magunkban, hogy hányszor elbukunk a kísértéseivel szemben. De biztosak lehetünk Jézus Krisztus végső győzelmében. Ezért kérhetjük az ő bocsánatát és segítségét, hogy hűségesek és álhatatosak maradjunk. Nekünk Jézust kell követni, és akkor fogjuk megtapasztalni, hogy győzedelmeskedni fogunk, nem a másik fölött, hanem győzedelmeskedni fogunk a kísértésekben, a saját bűnünkkel szemben vívott harcainkban, győzedelmeskedni fogunk abban, hogy a másikat megnyerjük, hogy velünk együtt, egy szívvel, egy lélekkel éljen, gondolkozzon, imádja az élő Istent. Nagyon fontossá vált a számomra, hogy Jézus Krisztus népe a saját egyházáról, a saját népéről soha nem mondhat le. Választott nemzetség, királyi papság, megtartásra való szent nép vagyunk, nem mondhatunk le a magunk egyházáról és a magunk népéről. Ezzel a kérdéssel nagyon sokat vívódott Pál apostol a római levél 9., 10., 11. részében. És föltette azt a kérdést, hogyha a saját népe kivetette Jézus Krisztus követőit, akkor vajon el kell, hogy vesse a keresztény gyülekezet az Ószövetség népét? Hogy van ez? Nagyon sokat vívódott vele. És végül azt a képet mondta el, hogy már előfordul, hogy az egyház pályáról letöretnek bizonyoságok, és Isten újakat old be, és a régi fán, amelyiknek a gyökere az egyház, az ősatyák, a törzse a proféták, az egésze pedig a Szent Egyház, abba beleoltja Isten a pogányokat, de majd egyszer visszaoltja maga népét, Izrael népét. Fölveszi az egyházba. És akkor lesz teljessé a mindenható akarata ebben a világban. Most ezek az ágyok letörettek, ezeket most egy ideig félrerakta az élő Isten, ezáltal a pogányokat kiválasztotta magának, és ha ez nagy jó a pogányok számára, hiszen Isten népévé lehette, akkor mennyivel nagyobb jó lesz, mondja Pál apostol az, amikor újra a saját ószövetségi népét visszaoltja az egyházba, újra szent népé teszi, újra magáénak választja, és akkor az Ószövetség és az Új Szövetség népével együtt fogja megvalósítani a maga győzedelmes tervét ennek a világnak a megújítására. Mi Isten népének a feladata ebben a világban? Az egyik, hogy imádkozzon a többiek. Ahogyan az ószövetségi papságnak oda kellett raknia a maga áldozatát az oltáron, úgy az Isten népének, mai népének oda kell raknia a maga imádságát az oltáron. Az Isten népének az első feladata, hogy imádkozzon a többi nemzetét. A Biblia arról beszél, hogy az emberiség bűne miatt Isten összezavarta a nyelveket Bábelnél. És azóta is az ember a bűne miatt a maga nyelvén beszél, a maga akaratát keresi, és mindig azt kiáltja, hogy Uram, legyen meg az én akaratom. Tedd meg azt, amit én kérek tőled. És egyszer, amikor Isten majd újjáteremti ezt a világot, akkor már nem Bábel módjára kiáltjuk azt, hogy legyen meg az én akaratom, hanem azt mondjuk, amit a 115. Zsoltárunk ilyen szépen fogalmaz meg, nem nekünk Uram, nem nekünk engedj, hanem a te nevedre hozd dicséretet. Ez a hívő ember nagy gondolata. Ne az én akaratom legyen meg, hanem Istené. És ha újjáteremt bennünket az élő Isten, akkor már nem azt kérjük, hogy legyen meg az akaratom, ezt a bábeli nyelvzavar miatt és a bűn miatt megromlott ember kiáltja mindig, hanem azt kiáltja akkor, hogy nem nekünk, Uram, nem nekünk, hanem a te nevednek vagy dicsőséget, a te akaratod legyen meg. Azt legyen mindig, amit te látsz jobban. És egyszer majd a mennyei kórusban együtt fogjuk imádkozni minden nyelv, minden nép, minden felekezet, az élő Isten nagy dicsőítését, magasztalását és imádását. Tehát a legszebb feladatunk, hogy imádkozzunk. Jézus Krisztus is közben járt a bűnösökért. A szenvedő út szolgájáról olvassuk ezt Ézsaiás 53-ban. A mi református egyházunk is azt vallja, hogy a lelkipásztor tanító, nem pap, tanító. és mint tanítónak az a dolga, hogy magyarázza az igét. A gyülekezet minden tagja viszont egyetemes pap. És mindenkinek az a dolga, hogy imádkozzon és közben járjon a többiekért. Ez nagyon hangsúlyos tudni. És a második feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk Isten hatalmas csodáiról és tetteiről azok életében, vagy azok előtt, akik eltávolodtak az úttól. Először imádkozzunk értük, azután pedig kérjük az Urat, hogy térítse meg őket. Soha ne felejtsük el, hogy először imádkozzunk értük. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy a beszédünk falra már borsó. De ha imádkozunk az Istenhez, akkor nem lesz falra már borsó. És az imádság csendjéből indulunk el megszólítani a másik embert. Az a feladatunk, hogy bizonyságot tegyünk az élő Istenről, aki ma is a sötétségből a világosságra tud elhívni bennünket. Ha én megtapasztaltam, hogy a sötétségből elhívott az Úr, és el tudom mondani, hogy megláttam a világosságot, akkor tudom erre hívni a másik embert. A sötétség a tudatlanságot jelenti. A világosság pedig azt, hogy valaki érti Isten dolgát. A sötétség azt jelenti, hogy nem találta meg a kegyelmet az élő Istennél, a világosság pedig azt jelenti, hogy értelmes, hasznos, szolgáló életet él. Azt mondja az ige, hogy valamikor nem volt irgalom, most pedig van irgalom. Valamikor az ember a bűntudatától szenvedett, attól, hogy állandóan furdalta a lelkiismerete és nem találta meg a kegyelmet, most pedig van irgalom. A kereszténységnek a hatalmas nagy üzenete, hogy Isten megbocsát nekünk. Nem kell állandó lelkiismeret furdalással élni. Akik sötétségben voltatok, most a világosságban vagytok. Létezik nagyobb sötétség annál, mint hogy valaki mindig a bűntudatban él. És Isten megbocsátott, elhívott, kiválasztott, világosságot gyújtott a szívünkbe, és egy új életet élhetünk. Hajdan, nem voltatok Isten népe, most pedig Isten népe vagytok. Mindezt Jézus Krisztus tette lehetővé a számunkra, mivel tudja, hogy mennyire fontos az életünk az ő számára. Világosan mondja igénk, hogy milyen feladatra választotta ki Isten a maga népét, imádkozzunk és tegyünk bizonyságot. Miközben imádkozunk a ma még távol lévőkért, felkészülünk arra, hogy megfelelőképpen tudjuk majd hirdetni az ő csodálatos dolgait azoknak, akiket korábban már imádkoztunk. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyéken, köszönjük neked, hogy kiválasztottál bennünket, köszönjük, hogy megtartásra való szent nemzet vagyunk, köszönjük, hogy Jézus Krisztust áldoztat felértünk a Golgotai keresztre, hogy nekünk örök életünk és üdvösségünk legyen. Kérjük szépen, segíts bennünket, hogy hívő emberként éljünk ebben a világban. Te akaratodat tudjuk követni, neked engedelmeskedjünk, és egyszer majd a mennyi örök életre és az üdvösségre jussunk. Légy áldott mindenért, Úr Jézus Krisztus. Megvalljuk, hogy nem tudunk jobbat lenni a többi embernél. Megvalljuk, hogy annyiféle bűn terheli a lelkünket. Megvalljuk, hogy annyiszor bántottunk másokat, más felekezett tagjait, vagy más népeknek a tagjait. Kérjük, hogy segíts bennünket, hogy megértsük, hogy nem ez a te szándékod az életünkkel, hanem az, hogy imádkozzunk érte. Imádkozzunk értük, és testvéri szeretetben éljünk velük. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, a konfirmandusainkért. Kérjük, hogy munkálkodj bennük, segíts, hogy megismerjenek, megértsenek téged, neked engedelmeskedjenek, a te utadon járjanak. Kérjük szépen, hogy munkálkodj bennünk, és add, hogy mint a te gyermekei felnőtt korban is engedelmes tagjaink lehessenek. Nincs kérdőnünk, Urunk, amire hivatkozhatnánk. Jézus Krisztusért kérünk, könyörünk rajtunk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.